amikor medicináról, vagy amikor onkológiáról beszélünk, mindig előkerülnek olyan kifejezések, amelyeket az átlagos ember nem ért, és úgy érzem, hogy ezeket fontos ismételgetni, hogy a hallgató is tudja, hogy miről beszélünk. Tehát elsősorban arra kérnélek, hogy az onkológia alapfogalmait és ezek magyarázatát ismertest.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, már csak abban a szempontból is, hogy mi, amikor beszélünk, akkor gyakran elfelejtjük azt, hogy lehet, hogy laikusoknak beszélünk, és nem feltétlenül értik azokat a szakzsargonokat, amik nekünk már alapból benne vannak a mindennapi beszélgetéseinkben, de akkor hát, ha így segítek egy kicsikét leegyszerűsíteni. Daganatnak nevezzük, tumornak nevezzük a sejteknek egy csoportos növekedését. Ez önmagában még nem egyenlő egy rossz indulatú daganat diagnózisával, ez még lehet jó vagy rossz indulatú, és a rossz indulatú daganatokat nevezzük rákbetegségeknek. Tehát, hogyha valaki daganatos, nem biztos, hogy feltétlenül rákos, az lehet egy jó indulatú tumor. Is ide tartoznak a ciszták, meg a polipok például, vagy a fibromák is. Stádiumoknak nevezzük a különböző fázisait a betegségnek, 4 ilyen stádiumot különböztetünk meg. Az első stádium az, amikor még lokalizált kis daganatról beszélünk, második, harmadik stádiumban már egyre inkább előre haladott, akár nyirokcsomóba áttétett adó daganatokról, rossz indulatú daganatokról beszélünk. A negyedik stádium az pedig már szervi áttétet jelent, az a legvégső fázisa, a szervi áttét az, amikor az elsődleges daganaton kívül valamelyik szervben, leggyakrabban agyban, tüdőben, májban vagy csontokban megjelenik ugyanaz a daganat típus. Ezt nevezzük áttétnek.
Hogyha rákról és nem daganatról beszélünk, akkor ezek szerint melyek azok, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő, tehát melyek, amelyeknek az emberek különösen ki vannak téve a számok törvénye alapján?
Nálunk a leggyakoribb daganatok a mellrák a hölgyek esetében, a prostatrák a specifikusan férfiak esetében, és mindkét nem esetében gyakran fennáll a húgyhólyag daganat, a vastagbél daganat, illetve a tüdő daganat. Tehát ezek Romániában az 5 leggyakoribb daganat típus.
Gyakran halljuk azt, hogy a klímaváltozás miatt, az étrendünk miatt, az életvitelünk miatt egyre több a rákos megbetegedés társadalmi, össztársadalmi szinten, akár Romániát, akár Európát, akár a globális trendeket nézzük. Elképzelhető, hogy ez még a jövőben még tovább fog nőni? Vannak különböző vészforgatókönyvek, lehetett olyat hallani, hogy minden harmadik ember rákos lehet.
Igen, jelenleg minden 10. ember szenved a statisztikák szerint daganatos megbetegedésben. Valószínű, hogy ez a jövőben nőni fog. Mindenképpen életmódbeli faktorokra is visszavezethetjük, hiszen a táplálkozásunk, az életmódunk az egy sokkal egészségtelenebb életmód, mint ami előttünk volt. Rengeteg különböző adalékanyag van az élelmiszerekben, amit megeszünk, a sok feldolgozott élelmiszer. A feldolgozott hentes áruról például most már nyíltan kiderült, hogy egy kancerigén termékről van szó, ami azt jelenti, hogy ugyanannyira veszélyes a rák kialakulásának szempontjából, mint a dohányzás. Ne felejtsük el, hogy mennyire jellemző korszakunkban a szedentarizmus, az ülő életmód, a kevés testmozgás, mennyire gyakori az alkohol, mennyire gyakori a dohányzás. Ezek mind egy-egy kirakósai annak a komplex képnek, ami miatt kialakul egy daganatos betegség, tehát önmagában nem okok, viszont mindenképpen rizikófaktorok is hozzátesznek annak az esélyének megnövekedéséhez, hogy kialakuljon egy ilyen betegség.
A Lélekműhely január 16-17-i eseményen volt egy olyan mondatot, hogy a daganatos, rákos betegek esetében néha jó, hogy van fájdalom. De miért is jó, hogy van fájdalom? Olyan paradoxnak hangozhat ez.
Azért, mert a fájdalom az egy olyan tünet, ami kétségtelenül orvoshoz viszi a beteget. Tehát nagyon gyakran ezek a daganatos megbetegedések nem specifikus tünetekkel jelentkeznek. Értem ez alatt a fáradékonyságot, az étvágytalanságot, az éjszakai izzadást. Ezek mind olyan tünetek, amiket lehet, hogy észre sem veszünk, vagy észreveszünk, de átlépünk rajtuk, mert hogy annyira nem csökkentik feltétlenül az életminőséget, hogy most az orvoshoz vigyen minket, és nálunk azért eléggé jellemző, hogy akkor megyünk orvoshoz, ha már minden kötél szakadt. A fájdalom, azt nem lehet tűrni, az nehezen tolerálható, az orvoshoz viszi a beteget, és akkor így esélyt ad arra, hogy felfedezzük azt a daganatos betegséget. Tehát igen, paradoxnak hangzik az, hogy a fájdalom lehet jó. Nyilván annak, aki érzi, annak valószínűleg nem jó, sőt egész biztosan nem jó, de ha úgy veszük a fájdalmat, mint tünetet, ami felhívja a figyelmet a betegség jelenlétére, akkor igen, a maga módja lehet hasznos.
Amikor már fájdalmat érez egy onkológiai páciens, akkor nem tevődik fel, hogy már bizonyos értelemben túl késő, vagy már eltelt egy bizonyos idő, már a többedik stádiumban van?
A fájdalomnak a jelenléte és a mértéke nem egyenesen arányos a betegségnek a súlyosságával. Önmagában egy daganat nem fáj, mivel hogy ezeknek a daganatos sejteknek akinek nincsenek saját idegvégződéseik, amik miatt az a fájdalomérzet kiváltódhatna. Akkor kezd fájni egy daganat, hogyha egy olyan szervet vagy szövetet nyom, ami viszont gazdagon be van idegezve, vagy akkor, hogyha lokálisan egy gyulladást okoz, esetleg mondjuk a belegben egy bérelzáródást okoz. Viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a daganat előre haladott stádiuma, és azt sem jelenti, hogy feltétlenül áttétes stádiuma.
Térjünk vissza a lélekműhely januári eseményére. Ott elmondtad, hogy hogyan nem szabad, vagy hogyan nem lenne szabad, fogalmazzak akkor inkább így, beszélni egy rákos beteggel. Tehát mi az, amit kerüljünk, mi az, amit nem mondjunk el, akár szakemberként, akár hozzátartozóként, mert tehát hozzátartozóként, barátként is beszélgethetünk egy rákos emberrel.
Minden beteg eldöntheti azt, hogy ő mennyit szeretne tudni a betegségéről. Tehát fontos ezt felmérni, hogy ő mennyit szeretne tudni, mennyi információra kész, és ezt mindig tiszteletben kell tartani. Tehát, hogyha ő nem kíváncsi feltétlenül a statisztikákra, a prognózisokra, akkor ezt tiszteletben kell tartani, és annyit kell mondani neki, amennyit ő be tud fogadni. És nyilván ennek leggyakrabban időkeret az akadálya. Egy igazi orvos-beteg kommunikációba az is beletartozhat, hogy mi validáljuk az ő félelmeit, hogy elismerjük, hogy ha dühös, akkor nem ránk dühös, hanem a helyzetre dühös, tehát hogy valahol az érzelmek feldolgozásának és reakcióinak is helye lehetne egy orvos-beteg kommunikációban, ideális világban.
Hogyha van az udvarunkon egy hangyaboly, és azt kigyomláljuk, attól lehet, hogy nem szűnik meg a probléma, hiszen lehet, hogy a hangyák tovább vándoroltak. Nem tudom, hogy helyesen idéztem-e, de ez volt az a metafora, amit a daganat áttétekről mondtál a lélekműhely januári eseményén. Hogyan álljunk neki akkor egy daganat kezelésének? Mire készüljünk annak tudatában, hogy itt lehetnek áttétek? Tehát lehet, hogy azzal, hogyha megszűnik a fő probléma, attól jelentkeznek más problémák, illetve vissza is térhet egy idő után a rák, a daganatos megbetegedés.
Igen, ez pont ezt a hasonlatot nagyon szeretem, mert hogy úgy megérteti a hallgatósággal, hogy miért nem megoldás például egy áttétes daganatos betegség esetében az, hogy kiműtjük a daganatot és kiműtjük az áttétet is kész. Mert hogy ezt pont úgy kell elképzelni, hogy lesz a kertünkben egy hangyaboly, és abból elkezdenek elmaszkálni a hangyák, és még készítenek sok-sok-sok új hangyaboly. És ebben az esetben mi hiába gyomláljuk ugye ki a hangyabolyokat, mert hogy a hangyabolyok közötti járatokban a hangyák azok mennek tovább. Pont így kell elképzelni egy daganatos megbetegedés esetében is. Van egy főtumor, onnan szóródnak a daganatos sejtek a vér meg a nyirok útján, megtapadnak más szervekben, és így alakul ki az áttét. Tehát mi hiába vesszük ki az áttétet és vesszük ki a primér daganatot, hogyha azok a keringő tumorsejtek továbbra is jelen vannak a szervezetben, akkor valószínűleg újra ki fog alakulni az a daganat, maradva a metaforában, azok a kis vándorló hangyák majd újabb hangyabolyokat fognak létrehozni a mi erőfeszítéseink ellenében is. Hogy mit lehet tenni? Igazából ez a daganat típus is egy protokoll diktálja, hogy milyen kezelési lehetőségeink vannak. Amúgy néha megtörténik az, hogy kiműtjük az áttéteket, ezt úgy nevezzük, hogy metasztazektómia. Van ilyenre példa, viszont ilyenkor mindig adunk utána szisztémás kezelést, pont ezeknek a keringő tumorsejteknek a megölésére.
És a visszatérés, tehát hogyha valaki bizonyos értelemben véve felépült a rákból, akkor mi az, ami miatt visszatérhet a rák, vagy nincsenek itt különösebb okok?
Sajnos ilyen különösebb okok nincsenek, nem tudjuk megígérni azt, hogy nem tér vissza a daganat, nem tudjuk megígérni azt, hogy nem lesz egy másik daganata, akár extrém esetben egy harmadik típusú daganata. Ezért van ez a szoros utánkövetési periódus, egy kuratív célú kezelés után, amikor akár 5 évig, akár 10 évig a beteg periódikusan vizsgálatokat végeztet el, imagisztikai vizsgálatokat és tumormarkereket követ, azért, hogy amennyiben visszatér a betegség, azt időben tudjuk észrevenni.
Stigmatizáció. Nagyon sokan, hogyha daganatos, rákos megbetegedésről hallanak, akkor egy ilyen horrorisztikus kép ugrik be a lelki szemeik elé. Valaki nem tud járni, el van hullva a haja, nincs szemöldöke, meg van görnyedve, le van gyengülve, már semmire nem képes. Ugye ez az a kép, amit végül is a különböző filmipar tár elénk, bizonyos értelemben hatásvadász módszerrel. Mennyire károsítja az a betegnek az önképét, hogy tudja, hogy rá így gondolnak, vagy esetleg ő is így gondol magára, hogy ja Istenem, el fog kezdődni a kemoterápia, és lám-lám, 2 hét múlva, 2 hónap múlva én is úgy fogok kinézni, mint XY abban a filmben. De hogy nem ez a valóság.
Sajnos nagyon befolyásolja a betegeket. Már csak önmagában az önkép, a testkép változása negatívan hat rájuk. Főleg, hogyha olyan változások állnak fent, amik külső szemmel is könnyen észrevehetőek, hiszen az árulkodó jel az ő állapotukról, és lehet, hogy ők pont nem szeretnék, hogy a külvilág tudja, hogy mind mennek keresztül. Másrészt viszont minden, ami stigma stigmatizáció, minden, ami ilyen elítélő megjegyzések, az tulajdonképpen növeli a tabusítást. Tehát növeli azt, hogy mi erről nem beszélünk, mi erről nem kommunikálunk, nyíltan mi ezt eltitkoljuk, és innen nagyon sok probléma tud eredni.
Mi a helyzet azokban az esetekben, és ez már nem a hollywoodi filmek példája, hogy valaki utolsó stádiumban kimondottan szenved, hogyan álljunk hozzá az ő helyzetéhez?
Ebben az esetben mindig a mi feladatunk orvosként az életminőség javítása, a tünetek csökkentése, a fájdalomcsillapítás, a megfelelő táplálás, akár perfúziós formában, akár katéteres formában. Akkor, amit még tehetünk ebben az esetben, gyógytornászhoz is lehet fordulni, hogy az ágyban fekvőnek az ízületeit kicsit átmozgatni. Lehet figyelni a felfekvésekre, a sok ágyban fekvés, ugye a lágyrészeken felfekvéseket, fertőzéseket okozhat. Van ennek megfelelően matrac, ami kicsit ennek csökkenti a rizikóját. Segíthet, hogyha segítünk neki mindenben, amit ő nem tud magától megcsinálni. És itt olyan alap dolgokra gondolok, mint mosdatni, most főleg a családra gondolok, mosdatni, etetni, segíteni neki minden panaszát meghallgatni, mert hogy itt most már lényegi segítséget nem tudunk, az elkerülhetetlen nem tudjuk mi sem megállítani, de egy méltóság teljes életvégben tudunk segíteni.
Az elkerülhetetlent nem lehet megállítani, és nem orvosként és nem törvényhozóként kérném a véleményedet, hanem a magánemberként kérem a véleményedet, hogy amikor már valaki szenved, és látszik az, hogy ez a szenvedés a halálhoz fog vezetni, akár milyen drasztikusan is hangzik ez, akkor nem lenne egy járható út az eutanázia, avagy kötelességünk-e élni?
Ez egy nagyon megosztó kérdés, és olvasgattam is ebben a témában több, bevallom, nem szakirodalmi, hanem szép irodalmi művet, illetve nyilván gyakran szembesülünk ilyen esetekkel is. Én hiszem azt, hogy élni jog, de nem kötelesség. Senkit nem kötelezhetünk arra, hogy szenvedjen akkor, hogyha mi nem tudunk segíteni a szenvedésén.